Ferenc pápa beszéde a nemzetközi Európa találkozón. Október 27-e és 29-e között a Szentjék és a Komece az Európai Unió püspöki konferenciájának bizottsága szervezésében újra gondolni Európa jövőjét, keresztény hozzájárulás az európai terv jövőjéhez címmel nagyszabású konferenciát tartanak a Vatikánban. A háromnapos tanácskozás középpontja október 28-a szombat, amikor Ferenc pápa kora este üzenettel fordult a találkozó 350 résztvevőjéhez. Az eseményen 28 európai ország politikusai mellett bíborosok, püspökök, nagykövetek és a tudományos élet képviselői is jelen vannak. A keresztények ma arra kaptak meghívást, hogy Szent Benedek példájára lélekkel hassák át Európát. Ferenc pápa beszéde a nemzetközi Európa találkozón. A pápa örömének adott hangot, hogy részt vehet az újra gondolni Európa jövőjét nemzetközi konferencia záró eseményén, majd a következő gondolatokat fejtette ki részletesen földrészünket illetően. Európa, mint személy és közösség, mint a párbeszéd helye, mint inkluzív térség, mint a szolidaritás helye, mint a fejlődés forrása, mint a béke ígérete, illetve a kérdés, mi a keresztények feladata ma Európában. A fiatalok előterjeszthették elvárásaikat és reményeiket, szembesülve az idősebbekkel, akiknek viszont volt alkalmuk arra, hogy felkínálják megfontolásokkal és tapasztalatokkal teli múltjukat. Ez a találkozó mindenek előtt párbeszéd kívánt lenni egy olyan szabad és nyílt konfrontáció légkörében, amely kölcsönös gazdagodást nyújt és megvilágítja Európa jövőjének útját, amelyen mindnyájunknak közösen kell végighaladnunk, hogy leküzdjük a jelen válságait és szembe tudjunk nézni a ránk váró kihívásokkal, kezdte beszédét a pápa. A kontinens jövőjéhez való keresztény hozzájárulásról beszélni mindenek előtt azt jelenti, hogy feltesszük a kérdést. Mi ma a feladatunk, mint kereszténynek ezen a földön, amelyet évszázadokon át a hit olyan gazdagon formál? Mi a felelősségünk ebben a korban, amikor Európa arculatát egyre inkább a kultúrák és vallások pluralitása jellemzi, miközben sokak számára a kereszténység pusztán a múlt távoli és idegen alkotó eleme? Kérdezte a pápa. Az ókori civilizáció hanyatlásakor, miközben Róma dicsőségei romokká váltak, amelyeket ma is megcsodálhatunk a városban, miközben új népek az ókori birodalom határain, egy fiatalember a zsoltáros visszhangozta. Ki az az ember, aki életet óhajt és jó napokat kíván látni? Szent Benedek regulája prológusában, bevezetőjében kortársai és a mi figyelmünket az emberről alkotott olyan felfogása irányítja, amely gyökeresen más, mint ami a görög-római klasszicizmus jellemezte, és amely még inkább különbözött a barbár inváziók erőszakos emberképétől. Szent Benedek nem törődik sem a társadalmi helyzette, sem a gazdagsággal, sem a hatalommal. Arra a természetre utal, amely közös minden ember számára. Az ember pedig bármilyen legyen is helyzete, kívánja az életet és a boldog napokat. Benedek számára nincsenek szerepek, csak személyek vannak, hangsúlyozta a pápa. És éppen ez az egyik alapvető érték, amelyet a kereszténység hozott el, az Isten képmására teremtett személy értelmezése. Ebből az alaperdől kiindulva épültek a kolostorok, amelyek az idők folyamán a földrész emberi, kulturális, vallási és gazdasági újjászületésének bölcsőivé váltak. Az első és talán legnagyobb dolog, amivel a keresztények hozzá tudnak járulni a mai Európához, az az, hogy emlékeztessék rá, Európa nem számok vagy intézmények összessége,
il senso della persona,
hanem személyekből áll, hangsúlyozta a pápa. Sajnos gyakran a viták számokra korlátozódnak. Nincsenek állampolgárok, szavazatok vannak, nincsenek migránsok, kvóták vannak, nincsenek munkások, gazdasági mutatók vannak. Nincsenek szegények, hanem szegénységi küszöbök vannak. A konkrét személy elvont alapfogalommá szűkült, amely megnyugtatóbbnak tűnik. Ez érthető. A személyeknek van arcuk, valós felelősségre kényszerítenek, míg a számok, bár hasznosak és fontosak, mindig lélektelenek. A második tényező, amivel a keresztények hozzájárulhatnak Európa jövőjéhez, az a közösséghez való tartozás újrafelfedezése, folytatta a pápa. Nem véletlen, hogy az európai terv alapító atyai éppen ezt a közösség szót választották, hogy azonosítsák a születendő új politikai alakulatot. A közösség a legnagyobb ellenszere a korunkat jellemző individualizmusoknak, az egyedülálló életforma ma nyugaton elterjedt irányzatának. A rosszul értelmezett szabadság szerint szinte kötelesség magányosan élni, minden kötöttség nélkül, és következésképpen egy gyökértelen, közösségi hovatartozás és örökség nélküli társadalom épült fel. A keresztények önazonossága mindenek előtt relacionális, kapcsolatteremtő. Tagjai egy testnek, az egyháznak, amelyben mindnyájan saját önazonosságukkal szabadon vesznek részt a közös építésben. A család továbbra is alapvetően fontos, mint elsődleges közösség, amelyben előtérbe kerül a különbözőség és ugyanakkor egységet alkot. A család a férfi és a nő közötti különbségek harmonikus egysége, ami annál igazabb és mélyebb, minél inkább képes megnyílni az életnek és másoknak. Hasonlóképpen egy polgári közösség akkor élő, ha nyitott, ha képes befogadni a különbözőséget, és ha képes új életet világra hozni, újat alkotva a fejlődés, a munka, az újítás és a kultúra terén is. A személy és a közösség tehát Európa alapjai, amelyeket mi, mint keresztények építeni akarunk és építeni tudunk, hangsúlyozta a pápa. Ennek az épületnek a tégláit úgy hívják, hogy párbeszéd, inklúzió, szolidaritás, fejlődés és béke. A párbeszéd.
Un luogo di dialogo.
Ma az egész Európa az Atlanti-óceántól az Uralig, az északi sarttól a földközi tengerig nem engedheti meg magának, hogy ne legyen mindenek előtt az őszinte és építő párbeszéd helye, amelyben a főszereplők azonos méltósággal rendelkeznek. Arra kaptuk meghívást, hogy egy olyan Európát építsünk, amely minden szinten a találkozás helye. Bizonyos értelemben, mint amilyen az ókori agóra, a városállamok poliszok köztere volt. Nem pusztán gazdasági árucserét folytattak ott, hanem a politikai élet lüktető központja volt, ahol kidolgozták a mindenki javát szolgáló törvényeket. Itt állt a szentély is, hogy a mindennapi élet vízszintes dimenzióját kiegészítse a természet feletti lélegzettel, amely túlmutat a múlékony, tovatűnő, ideiglenes jelenségeken. Ez arra késztett, hogy megfontoljuk azt a pozitív és konstruktív szerepet, amelyet a vallás általában betölt a társadalom építésében, mondta a pápa, utalva a vallásközi párbeszéd szerepére, amely elősegíti a keresztények és muzulmánok egymás kölcsönös megismerését Európában. Sajnos egyfajta laicista előítélet, amely még mindig fénykorát éri, nem képes érzékelni a vallás közéleti és objektív szerepének pozitív értékét a társadalom számára. A vallást inkább pusztán a magánélet és az érzelmek szférájába száműzni. Így létrejön az úgynevezett egyetlen gondolat fennhatósága, amely eléggé elterjedt a nemzetközi fórumokon. Ez a vallási önazonosság érvényesítésében veszélyt lát saját maga és egyeduralma számára. Végül mesterségesen szembe állítja a vallásszabadsághoz való jogot az alapvető emberi jogokkal. Gyakran a párbeszédet a követelések hangos kiáltásai helyettesítik. Számos országban termékeny talajt találnak a szélsőséges és populista alakulatok, amelyek politikai üzenetük középpontjába helyezik tiltakozásukat, anélkül, hogy konstruktív programot kínálnának fel alternatívaként. A párbeszédet egy meddő szembenállás helyettesíti, amely veszélyeztetheti a polgári együttélést is, vagy a politikai hatalom egyeduralma ketrezbe zárja és megakadályozza a valódi demokratikus életet. Az egyik esetben hidakat rombolnak le, a másikban falakat építenek. A keresztények pedig, mondja a pápa, arra kaptak meghívást, hogy a politikai életnek visszaadják méltóságát. A politika a közjó iránt végzett legfontosabb szolgálat, nem pedig a hatalom birtoklása. Ehhez megfelelő képzésre is szükség van, mivel a politikát nem lehet rögtönözni, hanem a lemondás, a közösség javát szolgáló, odaadó munka magasrendű kifejezése. A politikai vezetés tanulást, felkészültséget és tapasztalatot igényel.
Un ambito inclusivo.
Befogadó térség. A vezetők közös felelőssége, hogy olyan Európát részesítsenek előnyben, amely inkluzív, befogadó közösség. Az inklúzió nem egyfajta megkülönböztetés nélküli egybemosás, hanem éppen ellenkezőleg a különbözőségek érvényre juttatását jelenti. Ebben a táborban a migránsok sokkal inkább erőforrást, mint terhet jelentenek. A keresztények arra kaptak meghívást, hogy komolyan elmélkedjenek Jézus kijelentéséről. Idegen voltam és befogadtatok. Különösen a menekültek drámáját illetően nem feledhetjük el azt a tényt, hogy olyan személyekkel állunk szemben, akiket nem válogathatunk ki, vagy cselekedhetünk le kényünk, kedvünk szerint, politikai, gazdasági, sőt még vallási logikák szerint sem. Azonban nincs ellentét a kormányhatóságok kötelessége és aközött, hogy a kormányzók erényével, vagyis óvatossággal kezelje a migráns kérdést, hangsúlyozta pápa. Figyelembe kell venni, hogy szükség van nyitott szívre, ugyanakkor annak a lehetőségére is, hogy teljesen integrálják az országba érkezőket társadalmi, gazdasági és politikai szinten. A migráció jelensége nem lehet egy szabályok nélküli folyamat, ugyanakkor nem lehet felhúzni a közöny vagy a félelem falait sem. A migránsok pedig nem hagyhatják figyelmen kívül azt a súlyos kötelezettségüket, hogy megismerjék, tiszteletben tartsák és magukévá tegyék az őket befogadó nemzet kultúráját és hagyományait.
Uno spazio di solidarità.
A szolidaritás helye. Az Európai Unió csak úgy nézhet szembe válságaival, ha ismét felfedezi, hogy egyetlen közösséget alkot, amelynek tagjai egymást támogatják és kölcsönösen segítik, nem pedig kis érdekcsoportok összessége. Keresztény távlatokban a szolidaritás, a szeretet parancsolatban találja meg létjogosultságát, szögezte le a pápa. A szolidaritás egy élő és érett közösség életnedve, ami azt jelenti, hogy gondot fordítanak a társadalom legsérülékenyebb tagjaira, a szegényekre, a kirekesztettekre, az idősekre, a munkanélküliekre. Jelenti egyben a nemzedékek közötti együttműködést is. A pápa utalt rá, hogy a 60-as évektől kezdve soha nem látott konfliktus áll fenn a nemzedékek között. A fiatalok elutasították elődeik örökségét, és így egy drámai meddőség időszaka következett be. Nem csak azért, mert Európában kevés gyermek születik, és túl sokan vannak azok, akiktől megtagadták a megszületéshez való jogot, hanem azért is, mert az előző nemzedék nem volt képes arra, hogy a fiataloknak olyan anyagi és kulturális eszközöket nyújtson át, amelyekkel válaszolhatnak a jövő kihívásaira. Számos fiatal eltévejedett gyökerek és táblatok hiány. Súlyos kötelezettség az ifjúság nevelése, állapította meg a pápa. Nem pusztán a műszaki és tudományos ismereteket kell átadni számukra, hanem elő kell mozdítani a személyi átfogó fejlődését, a földi társadalom javára és egy emberi világ építésére. Ez a feladat az egész társadalmat érinti.
Una sorgente di sviluppo.
A fejlődés forrása. A magát közösségként ismér felfedező Európa minden bizonnyal a fejlődés forrása lesz saját maga és az egész emberi világ számára. A fejlődés boldog hatodik pál szerint értelmezzük, miszerint a fejlődés minden ember és az egész ember javát kell, hogy szolgálja. Az ember fejlődésért szolgálja a munka, amely alapvető tényezi a személy méltósága és érlelődése szempontjából. A pápa utalt számos keresztény vállalkozó ékes szóló példájára, akik az elmúlt évszázadban emberhez méltó munkakörülményeket teremtettek. Ismét ezeknek a kezdeményezéseknek a lelkületéből kell kiindulni, amely a legjobb ellenszere a lélektelen globalizáció által előidézett zavaroknak. Ez a lélektelen globalizáció a nyerességet helyezi előtérbe a személyekkel szemben, a szegénység, a munkanélküliség, a kizsákmányolás és a rossz társadalmi közérzet gócpontjait teremtve meg. A kormányokra hárul a feladat, hogy olyan gazdasági feltételeket alakítsanak ki, teremtsenek, amelyek elősegítik az egészséges vállalkozói munkát. A béke ígérete. Végül a keresztények elkötelezettsége, hogy Európában legyenek a béke ígérete. Ez volt a legfontosabb gondolat, amely a római szerződések aláíróit vezérelte, hangsúlyozta a pápa. Két világháború és a népek ellen elkövetett szörnyű erőszakos tettei után elérkezett az ideje, hogy érvényesítsék a békéhez való jogot. Azonban még ma is látjuk, hogy a béke mennyire törékeny. A partikuláris és nemzeti logikák azt kockáztatják, hogy meghiúsítják Európa alapítóinak bátor álmait. A béke munkásainak lenni azonban nem pusztán azt jelenti, hogy elkerüljük a belső feszültségeket, hogy a világot vérrel áztató számos konfliktus befejezéséért küzdünk. Azt jelenti, hogy a béke kultúrájának előmozdítóivá válunk, ami igényli az igazság szeretetét. Enélkül nem jöhetnek létre hiteles emberi kapcsolatok. Az igazságosság keresése nélkül pedig bármilyen közösségben a másik kihasználása lesz az uralkodó szabály, nyomatékosította a pápa. A béke kreativitást igényel. Az Európai Unió akkor marad hűséges a békét szolgáló elkötelezettségéhez, ha nem veszíti el reményét és képes a megújulásra, hogy válaszoljon állampolgárai elvárásaira. 100 évvel ezelőtt, éppen ezekben a napokban vette kezdetét a Caporettói csata, az első világháború egyik legdrámaibb harca. Ennek tanulsága, hogyha saját álláspontunk mögé bújva elsáncoljuk magunkat, csak veszíthetünk. Nem annak az idejét éljük, hogy lövészárkokat ássunk, hanem bátran munkálkodjunk egy egységes és egyetértő Európa alapító atya jálmának teljes megvalósításán. Európa legyen olyan népek közössége, amelyek a fejlődés és a béke közös sorsában kívánnak osztozni. Szögezte le a Szent Atya. Európa lelkének lenni. A keresztények feladata, hogy ismét lélekkel töltsék el Európát, felébreszve lelkiismeretét, új dinamizmussal hatva át a társadalmat. Ezt tette Szent Benedek, akit VI. Pál nem véletlenül nyilvánított Európa védőszentjének. A hitre támaszkodva, a szubjákúi kis barlangon túltekintve életre keltett egy feltartózhatatlan mozgalmat, és újra rajzolta Európa arculatát. A béke hírnöke, az egység megvalósítója, a civilizáció mestere volt. Nekünk, mai keresztényeknek is mutassa meg, hogy a hitből mindig örömteli remény fakad, amely képes megváltoztatni a világot. Fejezte be beszédét Ferenc pápa, amelyet a Nemzetközi Európa Találkozó tagjaihoz intézett.